Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, jelentette ki Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor palota elé szervez demonstrációt holnap 18 órára, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítás ellen tiltakoznak. Őrizetbe vették, majd később elengedték Szakács István megafonos influencert. A közszereplő előzőleg arról beszélt, ha netán letartóztatnák Orbán Viktort, akkor 500 000 ember lesz ott, hogy kiszabadítsa, akár erőszakkal is. Egyes hírek szerint terrorcselekmény előkészítése a vád ellene. A védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbevételéről, azonnali intézkedés követően a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani a jobboldali influencer jogi védelmét, közölte Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a védvonal vezetője az MT-vel. Az ellenzék obstruálni akart, aztán elfáradtak és inkább bojkottot hirdettek a parlamentben, közölte Magyar Péter a Facebookon. Az Ankarában a NATO csúcson tartózkodó kormányfő bejegyzésében azt írta, az ellenzék meghirdette az önkény elleni harcot, hajnalig tartó vitával akarták akadályozni a munkát, aztán este 11-kor elfáradtak és bejelentették, hogy inkább bojkottálják az ülést, fogalmazott. Az ügy előzménye, hogy a Fidesz-KDNP képviselői a tegnapi parlamenti vita 11. órájában bejelentették, hogy nem vesznek részt az alaptörvény 17. módosításának érdemi vitáján és zárószavazásán, amelyel többek között Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása szűnne meg. A fideszes Panyi Miklós a bojkott bejelentésekor a módosítást a jogállamiság és a demokrácia elleni az Európai Unióban példátlan támadásnak nevezte. A Magyar Péter által hétvégén beterjesztett alaptörvénymódosítás értelmében, tehát többek között megszűnne Csúlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 12 évnél tovább senki nem lehetne országgyűlési képviselő, valamint létrejönne a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását kezdeményezi. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Magyar Péter miniszterelnök tegnap. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt újságíróknak ma reggel. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. A delegációt egy demokrata szenátor vezeti. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig éjszaka 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a Busheri atomerőmű közelében is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, ők rákos daganatok, így fogalmazott Trump. Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, ők ugyanis elutasították, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében, indokolt az amerikai elnök. Korábban az volt a probléma, hogy Spanyolország nem járult hozzá, hogy az ő területéről hajtsanak végre támadásokat Irán ellen. Pedro Sánchez miniszterelnök azt mondta, Trump viselkedése csak a szokásos, a kapcsolatokkal minden rendben. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A közelmúltban a kánikulában, ha szükségesnél ugyanis kevesebben tudtak vért adni. Végül az időjárásról, holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, amik időnként összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Németh László Viboros, belgrádi érsek, a beszélgető társam. Kedves Viboros úr, egy nagyon sűrű időszak után vagy, nem tudom, hogy mikor fogsz pihenni. Nemrég tértél haza a konzisztóriumról, az Európai Püspökök testületének is, amelynek alelnöke vagy, ülései voltak. Gondolom, hogy tele vagy élménnyel. De először a legfrissebbel kérdeznélek, hogyan kommentálod, hogy az Egyesült Államok 250. születésnapját ünnepeltük július 4-én, illetve ünnepelte a világ, főleg Amerika, és 14. Leó pápa a napot Lampedusában töltötte, igen szimbolikus helyen, részben Ferenc pápa emlékét, meg elkötelezettségét idézte, részben üzent diszkrét, diplomatikus módon az Egyesült Államok vezetőjének.
Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű, hogy is mondjam, gesztusa a Szentatyánknak. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy 250 év ezelőtt, amikor kikiáltották a függetlenséget, akkor az angol birodalommal szemben egy migránsokból álló közösség állt, amely függetlenni akart válni. Tehát az egész Amerika, leszámítva az őslakósokat, akiket addig sikeresen majdnem, hogy kiirtottak, az egész Amerika migránsokból állt, ma is migránsokból áll. Szerintem ez rámutatott, hogy a migránsok egy normális része az emberi történelemnek, és méltóságuk nem veszik el azáltal, hogy migránsként érkeznek egy új helyre, és szebb és jobb jövőt keresnek maguknak és családjaiknak, és ez volt az egyetlen. Nem kell itt külön politikai, ahogy mondanám, célzásokat vagy tartalmat keresni. Ez magában egy annyira emberi dolog, hogy ha nem köztéma, akkor nem is létezne, ha szabad ezt így mondanám. Tehát a köztéma az mindig politikai téma, és akárki mondja, nagy jelentőséggel bír. Természetesen más, amikor a Szent Atya tesz egy ilyen gesztust, ez világosan rámutat, és ő még hozzáadta a vallási dimenziót is, nem csak az egyszerű emberi jogokat, hanem a vallási dimenziót is, tehát, hogy Isten képére vagyunk megteremtve, és ilyen értelemben határtalan méltóságunk van, amelyet Isten garantál, nem pedig bizonyos embereknek a kényekedve.
A vallásszabadság szempontjából is nagyon jelentős az amerikai függetlenségi nyilatkozat, illetve az Egyesült Államok története, mert, és ennek volt egy katolikus ellenes éle is, illetve a számtalan protestáns kisegyház hívei telepedtek meg Amerikában a kezdet-kezdetén, hogy szabadon élhessék az életüket. viszont ott egy nagyon erős katolikus ellenességet honosítottak meg az itthonról vagy Európából hozott emlékek nyomán. De valahogy Amerikában végül is mindenki, a katolikusok is ki tudtak teljesedni, és hát egy nagyon izgalmas 250 év után a legnagyobb felekezet, keresztény felekezet, a katolikus egyház.
Igen, tehát ezt mindenképpen be kell vallanunk, hogy Európában a középkorban, a reformáció után elszabadultak az érzelmek, mondjuk ezt így finoman, és nagyon sok vallási harc volt, háború, rengeteg kegyetlenséggel. Tudjuk, hogy ezek a háborúk majdnem a 17. század közepéig tartottak, amikor is Westfáliában sikerült Münster városában aláírni a tolerancia dekrétumot, amely szabad vallásgyakorlást engedett, vagyis legalább követelte, hogy az legyen. Sajnos a katolikus egyháznak ebben nem volt túl pozitív szerepe. Tudjuk, hogy az egyház majdnem a 20. század közepéig hivatalosan nem támogatta a vallásszabadságot, mert csak egy vallást tartottak igaznak, és én hálát adok a jó Istennek, hogy a II. Vatikáni zsinat ezt áttekintette, és felfigyelt a Szentlélek működésére máshol is, nem csak a saját köreiben, és ezzel megadta a vallásszabadságnak az igazi helyét és értékét az emberi életben és az emberi társadalomban.
A II. Vatikáni zsinatot említetted, az a folyamat, amely Ferenc pápával felerősödött, és Leó pápa úgy tűnik viszi tovább a világegyház életében, az a II. Vatikáni zsinat kiteljesedésének tűnik. Ez a szinodalitás, és ami a bíborosok konzisztóriumában is egy munkaforma, de több annál, mennyiben szerves része vagy folytatása annak, amit 60 évvel ezelőtt, több mint 60 évvel ezelőtt a II. Vatikáni zsinat atyái elkezdtek.
Itt természetesen rá kell mutatni arra, hogy az egyház ez egy élő valóság. Tehát nem egy, úgy mondanám, strukturális egység, amely örökre megtartja a saját határait, saját előírásait és szabályait, hanem mivel ez egy élő közösség, és először is Krisztusnak a teste, tehát ilyen értelemben is élő közösség, másrészt pedig az egyház az Isten népe, tehát benne vannak azok a mozgató erők és rúgók, amelyek jelen vannak az általános társadalmi életben. És ahogy az általános társadalmi élet változik, a kultúra is változik, épp így a katolikus egyház is arra hivatott, hogy a megismert igazságokat mindig újból és újból egy érthető nyelven mutassa be. A II. Vatikáni zsinatnak fantasztikus dokumentumai vannak. Ezeket a dokumentumokat most már 60 éve próbáljuk átültetni a mindennapi életbe. Az egyik legfontosabb dokumentuma vagy igazsága a II. Vatikáni zsinatnak az volt, hogy az Isten népe az egy minden megkeresztelt embert átfogó valóság és nagyság. Tehát az Isten népéről a Vatikáni zsinat úgy beszél, mint a katolikusok egységéről, a minden keresztényt pedig a Krisztus királysága fogalom foglalja össze, tehát a Krisztus királysága az nagyobb a katolikus tanításban, mint maga csak a katolikus egyház. De a katolikus egyház biztos, hogy megtestesítője a legjobb formában Krisztus királyságának. Ebből fejlődött ki az a gondolat és gyakorlat, hogy a világiaknak épp úgy nagy szerepük van a katolikus egyházban, mint a megszentelt élet, vagy a felszentelt életnek a képviselő, tehát a hierarchia és szerzetesek, szerzetesnők. Ez van most egy nagyobb folyamatban. A szinodális folyamat nagy lökést adott, löketett ennek az egész felfogásnak. Természetesen ez nem változtatja meg a hierarchiának a szerepét, tehát a katolikus egyház nem létezik hierarchia nélkül. Ez érvényes épp úgy a protestáns egyházokra, az ortodox egyházokra, mindenhol van vezetőség, tehát ez egy az egyben benne van. Megvan a sajátossága ennek a vezetésnek a katolikus egyházban, amely nem változott. Ami változik, ez a klerikusoknak a szerepe a közösségekben. Tehát a klerikusoknak a szerepe a közösségekben kezd kikristályosodni és visszatérni ahhoz az eredeti feladathoz, amely valószínűleg az ős egyházban, amikor egyáltalában kitaláltak, hogy papokat szentelti, uralkodott, tudjuk, hogy az ős egyházban apostolok voltak, meg diakonosok, a papokat később találták ki, a szabad ezt így mondani, hogy olyan értelemben, hogy a pasztorális nehézségek a püspökök számára akkora volt, hogy már nem tudták maguk elvégezni a munkát. Tehát ebben volt egy adminisztratív, pasztorális gondolat, de szerintem a Szentléleknek a gondolata is, hogy legyenek olyan emberek az egyházban, akik segítenek másoknak az Istenhez vezető úton. Tehát ez az, ami ma is kezd jobban kikristályosodni. Az Istenhez vezető úton a papoknak a feladata az, hogy az emberek mellett álljanak, és nem csak, hogy álljanak, hanem hogy menjenek feléjük. Tehát, hogy lépjenek ki a saját kis körükből, és próbálják megközelíteni az embereket ott, ahol ők élnek. Legyen ez a periféria, legyen ez betegség, legyen ez bűn, legyen ez akármilyen más adottság, és ezen az úton közelebb kerülni a Jóistenhez, különösen a szentségek kiszolgáltatásával tudnak segíteni, és a személyes életükkel. De ebből már látjuk, hogy rengeteg más dolog, ami az egyházban történik, nem kellene, hogy a papi léthez kötődjön. Tehát a szentségekhez nem tartozik a gazdasági vezetés, a kommunikációs élet, a családi élet, hogy úgy mondanám, ez mindig hivatások, amelyeket mások is végezhetnek az egyházban. Ez kristályosodik ki most a szinodális tapasztalatban és folyamatban, és konkrétan a szinodális lépés a körbeszélgetések, ha szabad ezt így mondom, kerekasztaloknál, ez egy fantasztikus tapasztalatot ad. Természetesen nem mindenki fogadja ezt el, és a Szentatyánk a konzisztórium kezdetén mondta, hogy Pár Diboros nagyon fel van háborodva, hogy mindig itt körbe kell beszélni, és nincs igazi beszélgetés. Szerintem pont itt van az igazi beszélgetés, csak a probléma az, hogy nem mindenkivel tud beszélgetni és mondani, hanem csak azokkal az emberekkel, akik ott vannak az asztalnál. De azért vannak kávészünetek, azért vannak más lehetőségek, tehát senkinek sincs megtiltva, hogy ne beszélgessen másokkal, és hogy ne terjesse a saját gondolatait. De nagyon fontos, hogy ebben a kis körbeszélgetésekben, kis csoportokban mindenki szabadon tudja elmondani, hogy mi a véleménye.
A püspöki szinódus intézményét a zsinat elevenítette föl, és vált gyakorlattá, de 6. Pál kezdeményezése végül is eléggé formális tanácskozásokká, vagy összejövetelekké szűkült, vagy fogyatkozott, tehát 2. János Pál idején, meg talán Benedek pápa idején is, hát volt egy előkészítő bizottság, a szinódusi, és akkor hát gyakorlatilag végighallgatták, és igazi diskurzus nem igen volt azokban a témákban, hanem rábólintottak arra, amit a kúria illetékes szervei kidolgoztak. A püspöki szinódus Ferenc pápa megújította, világiakat, meg hölgyeket, nőket, szerzeteseket, világiakat bevont, és egy valóságos együttgondolkodás született meg. Na most úgy érzékelem én így a kívülállóként, hogy a bíborosi testület, a konzisztórium területére is most, tényleg nem is Ferenc pápa idején, hanem Leó pápa idején szüremkedett át ez a Ferenc pápai kezdeményezés, ami a püspöki szinodusra jellemző volt. Tehát mi várható attól, hogy a bíborosok nem csak ünnepélyes bíboros kreálásokkor találkoznak konzisztóriumként, hanem egy olyan együttlét, amely talán a pápának egy támasz, egy segítség, egy biztatás és egy ötletbörze.
Tehát az egész, úgy mondanám, szinódusi kérdés, tehát a püspökök szinódusa és minden, ami ezzel összekapcsolódik, vagy ezzel kapcsolatban van, ez egy nagyon érdekes folyamatnak az eredménye. 6. Pál, ahogy említetted, megalapította a püspökök szinódusát. És ennek a püspökök szinódusának megvan a saját statútuma, nagyon rendesen szabályozott, és megvan az is, hogy hogyan készítik elő a dokumentumokat, az újabb témákat. Tehát itt minden helyi egyház be van vonva, ugyanis állandóan létezik a lehetősége annak, hogy minden helyi egyház küld észreveteleket, javaslatokat a témával kapcsolódóan, és ebből dolgozza ki a szinódusi titkársága az úgynevezett fő vonalakat, lineamenta, ennek az alapján dolgozik a püspöki szinódis, mikor találkozik. Ferenc pápának az újdonsága abba volt, hogy ezt meghagyván elkezdett gyakorolni a szinódusi találkozóknak egy új formáját. Ahová meghívta a világiakat, teljes joggal, szavazati joggal, és ez megváltoztatta a mostani szinodális felfogást. De a statútuma a püspökök szinódusának csak abban lett megváltoztatva, nagyjából, hogy a neve másképp néz ki. A többi az minden maradt úgy, és beletéve, hogy a Szent Atya a saját akarata szerint, meghallgatva a tanácsokat, vagy kevésbé, változtathat bizonyos dolgokon. Ez 6. Pál idejében is az volt. 6. Pál, ezt mindannyian tudjuk az egyház történelemből, hogy a bíborosok ellenezték egy ilyen püspöki szinódusnak a felállítását, mert azt tartották, hogy ez egy kicsit le fogja kisebbíteni a pápának a hatását, és befolyása lesz az egyház vezetésére. Ez nem történt meg, hanem kaptunk egy olyan testületet, amely mindig is nagyon pápahű volt, és segített a pápának. A konzisztóriumokat nem szabad összehasonlítani, semmiképpen se egy szinódusra, ez nem szinódus, nem is akarja a helyét elfoglalni, tehát ez egy teljesen más jelenség, ha szabad így mondanom. 6. Pál soha nem használta, 2. János Pál párszor, és Benedek pápa mindig csak a bíborosi kreálásokkal kapcsolatban egy nap előtt meghívta a bíborosokat, ha akartak, jöttek elő. Tehát ezek különböző dolgok. Leó pápa az elejétől mondta, hogy ő mindenképpen akarja használni ezt a grémiumot, ha szabad így mondanom, a bíborosoknak a testületét. Ez nem az ő eredeti gondolata, ez nem is egyháztitok, hogy a konklávé, a tavalyi konklávé előtt az egyik legnagyobb hiány, és legtöbbet a kúria szemére vetett kritika az volt, hogy elszakadtak az egyháztól, és ebben, hogy közelebb kerüljünk, rendszeresen találkozni kellene a következő szentatyának a bíborosok testületével. Tehát a bíborosok testülete így került be a képbe, tehát ez nem teljesen Leó pápánk. Leó pápa elfogadta, és mi több, a megnyitó beszédében kitért rá, hogy pont ezért gyakorolja ezt a formáját a tanácsadásnak, mert a bíborosok nagy része ezt kérte, és a másik, hogy a bíborosok, akik őt megválasztották, itt vannak a konzisztóriumban, és hogyha már megválasztották, akkor nem csak az volt, hogy ráruházzák a feladatot, hanem hogy segítsenek ennek a feladatnak az elvégzésében, a megvalósításában. Tehát egy nagyon szép beszédet mondott az elején, ez egy kis eltűnt a radarok alatt az újságokban, mert ez nem tartották valószínűleg az újságírók annyira fontosnak, mint amit a végén mondott. Habár szerintem, ami a bíborosokat illeti, a bevezető beszéde, a megnyitó beszéde pénteken délelőtt, az egy történelmi, ami hosszú távon, tehát biztos, hogy Leó pápa idejére meghatározza az ő viszonyát a bíborosok testületéhez.
A helyi egyházak hangja eljusson a pápához, ez a lényeg.
Szabad rögtön ide közbevetném, hogy ez, hogy is mondanám, egy kicsi túl leegyszerűsített lenne azt mondani, hogy a kúria a bíborosok ellen, hanem a bíborosok nélkül. Igen. Tehát ez, én inkább így mondanám. Nem, egyik nem volt a másik ellen, de a felfogás, hogy a kúria egyedül sem tud végezni dolgokat annélkül, hogy amihez el lehet képzelni minden központi hatalomnál, hogy mennyire képes másokat is bevonni.
Igen, tehát végülis akkor ez nem egy csak ünnepi protokolláris együttlét a gyönyörű szép bíborosi ruhában bevonuló grémium a konklávén kívüli alkalmakkor, hanem az egyház hajójának kormányosát segítő valós testületként működtök ezek szerint.
Ez van, ez az igazi lényege, erre tért ki a Szent Atya, és megvallom őszintén, hogy így privát is beszélgetve a bíborostársokkal, tetszik nekünk ez a gondolat, érezzük a feladatnak a nagyságát, a kihívását, és egyben öröm is tölt el minket, hogy tényleg komolyan vesz minket. Szabad ezt így mondani.
Januárban is beszélgettünk, mikor az első Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium volt, és akkor abba maradtatok, vagy az volt a pápának a javaslata, vagy iniciatívája, hogy évente kétszer üljön össze ez a testület. De most hoztatok egy módosítást, vagy kértetek egy módosítást, hogy évente egyszer, de hosszabban. Tehát, hogy ne utazással, meg jetlaggel történjen a találkozó, hanem tényleg egy érdemi brainstorming legyen.
Igen, ez volt a gondolat, tehát egyrésztből a bíborosok nagy része most már Európáról kívül jön. Tehát sokkal nehezebb az utazás, akkor is, hogyha a különböző lehetőségek már adottak, tehát akinek kell könnyebb vízumot kapni, beutazni Európai Unióba, de függetlenül attól fizikailag nehezebb repülőjáratokat találni.
Hát hogyne?
A másik kérdés pedig ez a hihetetlen gazdasági kiadás, tehát nagyon drágák a jegyek, valljuk be őszintén. A római ott tartózkodást is fizetni kell, az se olcsó dolog. Úgyhogy mindnek van egy ilyen anyagi vonzata is. És a harmadik, hogy a januári az másfél napig tartott, érezhető volt, hogy nincs elég idő. Tehát egy nagyon rövid, pont csak olyan csipegettük a infókat, meg a dolgokat, de most ezzel, hogy két napot együtt voltunk, és előre megkaptuk a programot, tehát jobban ki volt, meg volt szervezve az egész, könnyebb volt tényleg közösen dolgozni, és ennek nagyon örültünk mindannyian, de függetlenül ettől kértük a Szentatyát, aki elfogadta, hogy évente egyszer legyen, és a lehetséges akkor négy napig tartson.
A mostani konzisztoriumnak a fő hozadéka, vagy a fő témái mik voltak?
A modern világ helyzete, az egyház kihívásai, az első enciklika fényében, Leó pápának az első enciklikájának a fényében, tehát a mesterséges intelligencia, a béke és a háború kérdése, tehát ezekről tárgyaltunk legtöbbet, ez mindig egy kegyelmi pillanat, amikor most is több mint 170-en vettünk részt, ezekből minimum 110 bíboros a világ tájairól, tehát nem azok, akik Rómában laknak és élnek, tehát első kézből vannak információk, hogy mi történik, milyen irányban megy a különböző nemzetek fejlődése, politikai helyzete, és hogy milyen választ lehetne adni egyházi részről. Tehát ez kimondottan jó volt, a Szentatya munkásának a támogatása is kérdés volt, hogy milyen formában tudnánk támogatni ezt a békéért elindított harcát, mert ez már a harc most már, hogy mindig, mindenhol említi, hogy békéért kell imádkozni, és le kell fegyverezni a szavakat, le kell fegyverezni a beszédünket, a nyelvet, le kell fegyverezni a világpolitikát, és újból visszatérni.
És le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát is.
Az is benne van, hogy a mesterséges intelligenciát, ugyanis a mesterséges intelligencia rengeteg jó dolgot tud tenni, és tesz is már, de az, amit a mesterséges intelligencia tesz a modern fegyvereknek a fejlesztésében és azoknak a használatában, az borzasztó, és tényleg félelmet ébresztő, hogy egyszer nem lesz úgy, hogy a mesterséges intelligencia egyik algoritmusa másképp méri fel a helyzetet, mint az emberi gondolat vagy döntéshozók, és olyasmit fog tenni, amit utána nem lehet visszapergetni.
Volt-e olyan találkozásod valamely kollégával, idézőjelben mondom, valamely bíborossal, amely nagyon nagy élmény volt? Most már többetszer együtt vagytok, de hát nem tud az ember mindig mindenkivel beszélni másfél, két vagy három nap alatt. Volt-e olyan találkozó, amely nagy élmény volt számodra?
Igen. A Zöldfoki bíboros.
Zöldfoki szigetek.
A Zöldfoki szigetek bíborosa.
A foci csapata is. A foci csapata is jó.
Totál lázban élt, mert akkoriban voltak a foci eredmények, és a csapatuk fantasztikusan játszott, és ez egy másfél milliós országnak hihetetlen élmény volt, úgyhogy örömmámorba úszott. Mi ismerjük egymást már pár éve, úgyhogy fantasztikus öröm volt beszélgetni vele, tehát ez az öröm csak úgy bugyogott ki belőle, mondjuk ezt így, nem sok sugárzott, úgyhogy ez fantasztikus volt. Na, természetesen ez volt ilyen egy örömteli, de voltak nagyon érdekes egyházpolitikai, meg világpolitikai dolgok, tehát itt mindenképpen a rendtársamat szeretném említeni, a Kikuchi atyát, ő a tokiói érsek, és a Caritas Interna
Assange-nak az elnöke, tehát világszinten vezeti, aki sok helyen fordul meg, és ismeri tényleg a világhelyzetet, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes beszélgetések voltak, úgyhogy én örültem, hogy találkoztunk, szerintem jó volt az eredmény, jó volt a hangulat. Adja a jó Isten, hogy a következő találkozók is ilyen irányba menjenek.
Úgy legyen, nagyon szépen köszönöm ezt a helyzetjelentést Németh László belgrádi érseknek, Viborosnak. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a hitről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2019. október 2-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntjünk a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
Például a kedvel, szeretnek az is ugye a szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
Eszter? Tudnád folytatni a sort?
Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
Jasmin, van még valami ötleted?
Vonzódik, tetszik, bejön neki kedve.
Anna?
Rokon szenvez, csíp.
Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik, görögül, hogy erósz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
stílus.
Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi. Talán.
Eszter?
Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
pontosan.
Sportolni.
Ugye igen, ezek? Igen. Hogy érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet, és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekvő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Nuca?
Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatunknak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy ez neki is jó legyen.
Igen, azt tudtuk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránsüt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
Igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele. Nem váltottunk két szót se, köszönő viszonyban se voltunk, és azt, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, hogyha kéri.
Igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elönt belülről, és ez így olyan jó érzés.
Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
Igen, Jászmi?
Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, Jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter?
Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
Pontosan. Luca?
Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg Hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei. Különböző formákban nyilvánul ez meg. Gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz. Ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai mennyegzőn, gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
Például a hit és a lelkiismeretünk.
Igen.
És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Igazából ugye Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.
Mindmenny a szó, a vőlegény.
Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Mit fejez ezzel ki Jézus?
Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
Pontosan mire gondol itt Jézus?
Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
Lehet, amit így egymással cselekedtünk. De azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jászmin?
Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter, és Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye az a nagyon ismert kép, amit még használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
Eszter?
Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
Hát például, hogyha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
Igen, igen.
Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetést kapunk miatta később, vagy...
Luca?
Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot. Azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat, vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz, viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
Luca?
Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
Jászmi?
Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
Eszter?
Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint hogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összealapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezében átszállat, fejére tőviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
Mikor elbuktam, nem segített senki, meglátogattak furcsa emberek, akik eljöttek, harc az élet mondták, nem nagyon tetszett, amit beszéltek. Hallgattam és szégyenkeztem, magamra maradtam. Fensőbséggel, éles nyelvvel kioktatva szóltak. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. október 2-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!